Mennyi atyánk, hálával állunk előtted ezen a délutáni alkalommal is. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztusért, aki eljött, hogy megváltson bennünket, megváltson a bűnből, önmagunk fogságából, kívánságainknak börtönéből. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk, ünnepelhetjük ennek a valóságát, és ennek a lehetőségét még sokak számára. Kérünk, segíts bennünket megérteni a te nagy kegyelmedet, az üdvözítő kegyelmet és szeretetet, és légy közöttünk ezen a délutánon is, és áldj meg minden alkalmat, minden mozzanatot, minden éneket, imádkozást, és minden szolgálatot az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Isten igéjét ez alkalommal is, amint írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében, az első fejezet 12. versétől kezdve. Isten igéjét olvasni fogjuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt leveléből, első leveléből, az első fejezet 12. versétől kezdve. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám, ami Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen.
Nékünk küldött át, győj, vigyük együtt el a jó Először is egy köszöntést szeretnék átadni az ákosi testvérek részéről. A tegnap délután ott voltunk a testvérek között, ott szolgáltunk a vendég lelkipásztor testvére, vagy mondjam úgy teológus testvérel, és nagyon jó alkalom volt, és a testvérek nagyon nagy szeretettel, örömmel köszöntik a kedves testvéreket, és jó mindig hallani azt, hogy mennyire értékelik a testvéreknek a hozzáállását, az ő megtérésükhöz, hogy milyen sokat fáradoznak a testvérek. Ezt azért mondom el, hogy ők annyira szeretnek bennünket, hogy ezt nagyon sokszor elmondják és tolmácsolják. Csak a mi részénkről hát hadd lássanak mindig jó példát, és hadd maradjon ez így is. Olyan jó lenne, ha ez az ilyen kötődés soha nem szakadna meg. Úgy, hogy lennünk igazi testvérek, és hát én hiszem, hogy szeretjük őket, és segítünk nekik, de ezt tegyük továbbra is, és imádkozzunk értük. Nagyon áldott alkalom volt, és kívánják a testvérek, hogy itt a mi gyülekezetünkben is az Úr adjon sok áldást, és legyenek a mi összejöveteleinken is az Úr jelenléte megtapasztalható. Jó volt a tegnap látni azt, hogy még karácsony ünnepén is térnek meg az emberek. Voltak, akik döntöttek, akik megértették azt, hogy Isten milyen nagy szeretettel jött el, küldte el az ő fiát, az Úr Jézust, és hát ez a szeretet győzött és legyőzte őket, és jó volt látni ezeket az egyszerű embereket, hogy hát megértik Istennek a célját, az üzenetét, és el tudják fogadni. És úgy bennem azóta is foglalkoztat az a gondolat, hogy a nagy ismerettel, a nagy tudással rendelkező ember miért nem figyel oda Isten igéjére? Miért hagyja ezt annyira figyelmen kívül? Ez legyen egy kérdés a mindannyiunk részére, hogy talán lehet szeretteink, vagy sokszor gondolok a legközelebbi rokonainkra, testvéreinkre, gyerekeinkre, akik hívő családban nőnek fel, és olyan hidegen hagyja őket az Istennek az igéje. Nem érint őket, nem foglalkoztatja. Hogy lehetne azt, hogy hát Isten az ő igéje által őket is meg tudná szólítani. Ebben az igében egy gondolatot szeretnék megemlíteni, amit Pál apostol ír ebben a pásztori levelében Timóteusnak, és ez nagyon-nagyon kedves nekem, és elmondja Timóteusnak, hogy tudja meg, és ezt mindannyiunknak tudni kell, hogy az Úr Jézus egy bizonyos cél érdekében jött el erre a földre. Ez a ma délutáni igénynek a vezér gondolata is, hogy azért jött, hogy a bűnösöket üdvözítse. Azért. Meg van határozva, hogy milyen cél érdekében jött. El van mondva, hogy itt nincsen más. És gondoljunk csak bele, hogy a sátán mennyire próbálja ezt megmásítani. Amikor készülődtünk az ünnepre, hányszor gondoltunk ennek a célnak az érdekében, hogy hát vajon ez a, amire most készülünk erre az ünnepre. Lesznek, akik ezt az igazságot meg fogják érteni. Elfogadják. Mert a következő versben, ami a 15 és a 16. versben van, ez a felolvasott igénynek a suma, ezt mondja a 15. versben az apostol, hogy igaz beszéd, ez is teljes elfogadásra méltó. Igaz beszéd. Hát ha igaz beszéd, akkor valóban ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Akkor ezt meg kell ragadni. Ennek az igaz beszédnek a nyomán ezt kell követni. És ennek az érdekében meg kell tenni mindent. De milyen rafinált az ördög? Hogy kicselezi még a hívőket is? Készül minden, csak hát nehogy ráemlékez az igazi célnak az érdekében. Nehogy rágondolj, hanem sok mindenre gondolj. De hogy miért jött, hogy mi az a Jóistennek a terve, hogy üdvözítse az embereket, és itt úgy olvassuk az igében, hogy üdvözítse a bűnösöket. Jó lenne, ha megvizsgálnuk, hogy ezen az ünnepen hol tudott becsapni az ördög. Mi volt, amit a közömbösnek találtam és hagytam? Még elmondom, jó volt látni, amikor hát próbáltuk megállítani a bizonyságtevésüket ott Ákoson, de nem lehetett. Hát egyszerre kijött 3-4, leültek a szószékmel, és ahogy befejezte, állt onnan fel. Mert ha felálltunk, hogy most már az lesz az utolsó, akkor az utolsóval kijött 3. És aztán megint 3, hát már 7 óra volt, és még az igehirdetés akkor kezdődött. És figyeltem, hogy akiknek első karácsonyuk volt, jó lett volna ezt ott helybe, élőben látni. Több mint 70-en. Mert akik a nyáron is merítkeztek be, és a most késő ősszel is, hogy milyen nagy örömmel tettek azok bizonyságot, hogy nekik az első karácsony, micsoda óriási élmény. Hogy hát eddig ők nem tudták, hogy mi, hogyan kell ünnepelni. Nem tudták azt, hogy mi a karácsonynak a lényege. És elmondták, hogy mennyivel jobb és áldottabb így ünnepelni. Hogy milyen jó, hogy mikor összegyűlnek a családba, rokonságba, akkor hát imádkoznak, énekelnek. Ez eddig nem így volt. Hanem elmondta az egyik testvér is, aki kiállt, és azt mondja, hogy nagyon sok alkalom volt, és talán nem is így mondta, hogy minden alkalommal karácsonyban az történt, hogy hát az ajtót csak berúgta, mert hát be volt rúgva, és akkor mindenki menekült, ahogy csak tudott. Sírva mondta, hogy most mennyivel másabb, mennyivel áldottabb, békésebb. Miért jött Jézus? Hogy a bűnösöket üdvözítse. És én ezzel a gondolattal beszeretném fejezni, és vigyázzunk, testvéreim, hogy a karácsonynak az üzenete, ez hadd maradjon meg bennünk. És erre Pál apostol azt mondja, hogy ez ha megtörtént az életünkben, ha Isten megkönyörülhetett rajtunk, megbocsátotta a mi bűneinket, akkor az a mi feladatunk, hogy bennünk lássák meg az emberek Istennek teljes hosszú tűrését, legyünk példák azoknak, akik körülöttünk élnek, és segítsünk másoknak is, hogy megtérjenek. Legyen minden karácsonyunk ilyen céllal megtartva. Igyekezzünk minden karácsonyban azon, hogy az emberek megtérjenek. Nem azon, ne csak azon fáradozzunk, hogy hát a család összegyűl, jól érzi magát, ez is nagyon jó, szép. De az emberek megtéréshez fontosabb. Mert ezért jött az Úr Jézus, ezért küldte el a Jóisten a mi drága megváltónkat, hogy a bűnösöket üdvözítse. Segítsen az Úr bennünket, hogy akik elfogadtuk az üdvözítő, ami szívünkbe zártuk, éljünk úgy, hogy mások is megkívánják is. Legyenek az Úr Jézusnak hűséges követői. Az Úr áldjon meg bennünket, hogy ilyen élettel tudjuk őt követni és szolgálni. Amen. Most újból az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és az énekkar szolgálata után kérjük költeménnyel Kovács Dórát és Gergely Noémit.
üzenete. Karácsonykor átváltozunk, sokkal, sokkal jobbak vagyunk. Vitáinkat hová rakjuk? Honnan lesz új, másik arcunk? Miért van, hogy most érezzük, helyes az, ha másért teszünk? Az számít, hogy mit adhatunk, nem az, hogy mi mit kaphatunk. Itt van velünk, megérkezett, a megváltó megszületett. Ő miatta más az arcunk, és végette jobbak vagyunk. Elképzelem, de jó lenne, ha karácsony üzenete a szeretet, jóság, béke egész évben elkísérne.
Csak egy kis gyermek volt, kit a jászolba tettek. Ő a megváltó volt, kit úgy megvetettek. Ó, mondd, miért, miért? A bölcsek megláthatták, hogy eljött a földre. Szívük hódolatát vitték elébe. Hát lásd, hát lásd, hát lásd, mert ma is ég még a csillag, ott fönn az égen, a jászolban várott rád. Hisz eljött 2000 éve, mindent félretéve, gyermeké lett, jöjj hozzá. Isten üzenetét angyalok hozták, lejött a Messiás, kórusban mondták, ó halld, ó halld, ó halld. A hír most te hozzád szól, mert érted lett ember, a gyermek válaszol, csak jöjj hozzá hitte, és hitt. És higgy, és higgy, mert ma is ég még a csillag, ott fönn az égen, a jászolban várott rád. Hisz eljött 2000 éve, mindent félhetébe, gyermeké lett, jöjj hozzá.
Most a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána az ifjúság részéről hallgatunk vissza. Thank you.
Örülök, hogy itthon lehetek. Ezt a tanévet már Vásárhelyen kezdtem, Marosvásárhelyen az egyetemen, és egyúttal hozom a vásárhelyi testvérek köszöntését is. Erről az utóbbi időszakról szeretnék beszélni pár szóban, hogy mi is történt velem. Olyan csodálatos, hogy Isten mindig tudja, hogy mire van szükségünk, és ebben az első pár hónapban elég sokszor már az elején elcsüggettem, úgy látva, hogy mennyit kell lesz tanulni, és hogy milyen nehéz lesz ez az 5 év. De Isten mindig küldött nekem üzenetet az igéjén keresztül, és mindig tudott bátorítani és békességet adni a szívembe. Így volt ez az utolsó héten, volt egy teszt, és tanultam rá nagyon sokat, de nem tudtam minden leckét. És mielőtt elmentem az egyetemre, akkor olvastam azt az igeverset a példabeszédekből, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Istenre bíztam ezt a dolgot, és úgy békességgel tudtam elmenni, hogy tudtam, hogy olyat fogok kapni, amit tudok. És odaérkeztünk az egyetemre, és mondták az előttünk levő csoportok, hogy inkább a napi leckéből adott a tanárnő, amit én nem tudtam. És akkor úgy egy kicsit megijedtem, és úgy elcsüggettem, hogy annyit tanultam a többi leckét, mert volt a napi leckén kívül elég más is, és hogy mégse fog sikerülni. És ahogy ott ültem a padba, akkor Isten ismét eszembe jutatta azt az igét, hogy ne félj, mert én veled vagyok. És akkor őből megnyugodtam, és Istenre bíztam, és a tanárnő bejött, és kezdte sorolni a leckéket, mert mindenkinek külön leckét adott, és végigment az első soron, mindenkinek a napi leckéből adott feladatot, és kezdte a második sorban, mellettem lévőnek is még abból a leckéből adott, és utána megállt, és akkor gondolkozott, hogy na mit adjunk még, és akkor ránézek, és tudtam, hogy olyat fog adni, amit én fogok tudni. És akkor mondott egy leckét a könyv elejéből, amit nagyon rövid is volt, és tudtam. Úgyhogy ez számomra egy csoda volt, hogy sikerült, mivel eddig még nem nagyon volt tesztünk az egyetemen is, hanem ezután fog jönni a szesszió. És olyan hamar eltelt ez az idő, és már itt vagyunk, és most lesz az első szesszióm, és egy kicsit félek tőle, mert elég nehéz lesz, és sokat kell ezt tanulni, de olyan jó, hogy Isten velem van, mert ő megígérte, hogy nem hagy el, és meg tud segíteni. És kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem és értünk, akiknek most lesz a szesszió, a sok vizsga, hogy szálljunk minél több időt a tanulásra, és tudjunk Istenben bízni, mert minden az ő irányítása alatt van, és semmi sincs véletlenül, és ha esetleg egy vizsga nem is fog sikerülni, akkor ne csüggedjünk el, hanem bízunk benne, mert ő azt is jóra tudja fordítani, és azt jelenti, hogy mi kell tanuljunk többet. És kívánok áldott ünneplés továbbra is. Amen.
Pistolet az életem, de... Köszöntöm a testvéreket ezen ünnepi alkalomból. Szeretnék megosztani a ből sokan gondolom még nem tudnak erről. Egy évvel ezelőtt karácsonykor és az azt követő időszakban történt. A múlt karácsonyban nem voltunk itthon, családunkkal el voltunk utazva egy amolyan téli szabadsági időre, egy ilyen kisebb faluba, kisebb gyülekezethez. Az azelőtti napokban is már komoly kísértésekkel, komoly kérdésekkel küzdöttem magamban, és nem is nagyon örültem, hogy oda elmentünk. Én itthon akartam volna tölteni a karácsonyt és a szilvesztert. És egy nap, amikor így magamba voltam, és így elgondolkoztam, akkor nagyon elragadtak a gonosz gondolatok, sátáni kísértések, és elkezdtem gondolkozni a bűneimen, a kegyelmen. Úgy kezdtem el gondolkozni ezekről, mintha nem is létezne a kegyelem. És nem emlékszem már, hogy mik mentek át akkor a fejemen, de arra következtetésre jutottam, hogy én nem tudok hívő életet élni. És azokban a napokban is senki, semmi nem tudott engem meggyőzni, hogy ezen a gondolatomon változtassak, és ezen egészen, míg hazaértünk, egész az új évig emésztettem magam, és akkor jutottam arra, hogy hát akkor én akkor nem élek hívő életet. És öt hónap úgy telt el, hogy az imaházban már nem úgy jöttem, mint addig, tehát tényleg csak kényszerből, ifjúsági alkalmakra nem mentem, vagy nagyon ritkán mentem. Mások próbáltak meggyőzni először szépen, le akartak velem ülni, beszélni, hogy rosszul gondolkozok. Később volt, hogy ironikusan és kicsit gúnyolódva próbálták, hogy változtassak, de nem győzött meg akkor se semmi. És ebben az időszakban a sátán még így megtévesztésként még jó napokat, sikereket is adott nekem. Tehát, hogy gondoljam azt, hogy jó úton járok. Ez egészen május közepéig ment, amikor azon a napon, mikor az ifjúság készült beszámolni az azelőtti váradi konferenciáról, és akkor azon a napon, hála az Úrnak, nem hagyott engem magamra, nem feledkezett meg rólam, megmutatta nekem, hogy én csak vele tudok élni, nélküle nem tudok, mert az teljesen rossz irányba megy az életem. Nagyon, nagyon nehezen, de öt hónap után őszintén megszólítottam újra Istent, újra hozzászóltam, és akkor egy nagy felszabadulást éreztem. Este családban is beszéltünk erről, és akkor tényleg újra fel tudtam szabadulni, és lehetne kérdezni, hogy miért történt ez meg velem. Én is kérdeztem ezt sokat magamtól. Most az ünnepek alatt énekekbe is, bizonyságtevések, szolgálatokon és igehirdetéseken is sokszor fel lett téve nekünk az a kérdés, hogy van-e a szívünkben hely Jézusnak, Jézus számára. És akkor azt kellett észrevegyem, hogy akkor nekem nem volt az én szívembe hely Jézusnak, mert ezt a helyet elfoglalták az elcsüggedések, a kételkedések, elfoglalta a büszkeség, nem tudtam megalázkodni, és És emiatt Isten kiszorult, és meg se fordult volna a fejembe, hogy esetleg arra a kegyelemre gondoljak, amelyre megtérésemkor alapoztam az életemet. Én szeretnék kívánni a testvéreknek és magamnak is, hogy mindig legyen kész hely a szívünkbe Jézus számára, mert soha se tudhatjuk, hogy az ördög mikor csap le ránk, mikor használja ki a lehetőséget. Amen.
Karácsonyra készülődve és így az ünnepek előtt sok minden elveszi a figyelmünket, és sok mindenre gondolunk. Az egyik ilyen, ami eszembe jutott, ugye családban együtt ünneplés, akár karácsonyfa díszítés, készülődés, ajándékozás. És az ajándékozással kapcsolatban elöntötte a szívemet egy melegség, mert én nagyon szeretek ajándékot kapni, de ajándékot adni is szeretek, és ugye elkezdtem számogatni, miket szoktam karácsonyra kapni. És utána eszembe jutott, hogy mindezek mellett, ami megfizethető és megvásárolható, az enyém a legnagyobb ajándék, és az enyém a felbecsülhetetleneknek számító ajándék is, az Úr Jézus. És ez az adventi időszak is úgy telt, hogy ismét megtapasztaltam, hogy Isten kegyelme nem ért véget, mert az ő fiát ajándékozta mi nekünk. És ahogy gondolkodtam ezeken a dolgokon, néhány igevers előmbe került, és ezt szedtem egy ige csokorba. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Mert ő benne kiválasztott minket, magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket, Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. És ezek az igeversek után feltevődött egy kérdés bennem, hogy vajon én ismerem ezt az ajándékot igazán? Vajon nem csak azt mondom, hogy ismerem és találkoztam vele? Vajon valóban tudok-e én sok mindent róla? És legyen ez a kérdés a testvérek felé is, mert Jézus így válaszolt a samáriai asszonynak. Ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Kívánom, hogy így az ünnep utolsó napján is ismerjük fel Isten igazi ajándékát, és jöjjünk az élő vízhez.
Csillog az égen, csillog az ében, ünnepet hirdet a fények. Ó, kötök mélyén, erdők szegélyén, mennek az utak elébe. Ó, kötök mélyén, erdők szegélyén, mennek az utak elébe. Régtelen régen, jelölte helyét az útnak.
Átlagos karácsony előtti napok voltak Marci bácsi számára, mint ezelőtt, már számtalan éve. Monoton, egyhangú, és igyekezett mindig úgy tenni, mintha csak egy átlagos nap közeledne, mint bármelyik másik nap az évből. Amikor az utcán meglátta a kirakati díszeket, a pompát, a szépen éneklő karácsonyi kórus, büszkén ennyit reagált rá, humbuk. Amit, ha megmagyarázni szeretnénk, csak úgy lehetne fordítani, hogy értelmetlen dolgok, időpocsékolás. Marci bácsi a munkahelyéről tartott haza. Nagyon hideg volt, hóvihar dúlt kint, annyira késő volt, hogy egy lélek sem volt az utcán. Mindenki otthon volt a családjával, örültek és készültek az ünnepekre. Hirtelen egy postás futott szembe Marci bácsival. Sietve odarohant elé, és ezt mondta neki.
Boldog karácsonyt!
Ah, mit tudott te, mi az a karácsony? Különben is, kinek kell karácsony? Humbuk az egész.
Ne haragudjon, nekem csak ezt a levelet kell kézbesíteni.
Ezzel a postás futásnak eredt. Mire Marci bácsi felfigyelhetett volna, hogy mi is történt, már a postás nem volt sehol. Tovább sietett haza, nehogy még több emberrel kelljen találkoznia. Később, mikor hazaért, leült kényelmes fotájébe, a melegkült megjegy, és elkezdte olvasni a levelet.
Kedves Marci öcsém, ha ezt a levelet olvasod, minden bizonnyal már az úrhoz költöztem, és kérlek téged, olvasd végig ezt a pár sort. Tudom, nincs semmi, amit rád hagyhatnék, kivéve egy valamit, ezt az igeverset, ami nagyon sok helyzetben erőt adott nekem, és ez segített nekem eldönteni, hogy Istent kövessem. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbálás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Imé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Tudom, hogy az évek során csak keményebb lett a szíved, és hogy hallani sem akarsz arról, hogy esetleg szükséged van neked is Istenre. De annyit kérek, ezt fontold meg. Sokat imádkoztam érted, hogy Isten lágyítsa meg a te szívedet is. Remélem nem túl késő. Szeretettel, nővéred, Eliz.
Na, ez is jó kis esti mese volt. El is álmosodtam. Jobbat nem hagyhatott volna rám? Kegyelem, éppen nekem.
Későre járt. Évfél is rég elmúlt, a tűz is már csak pislákolt. Minden csendes volt. De hirtelen egy idegen jelent meg Marci bácsi mellett, és felkeltette.
Marci, ébredj!
Jó, még 5 perc.
Végre! Már épp felkeltettelek volna.
Ki vagy te? Mit kezdsz a lakásomban? Itt az összes értékem, vigyed! Csak hagyj igen békén!
Nem! Én nem akarlak téged bántani. Épp ellenkezőleg. Segíteni szeretnék neked. Gyere, mutatnom kell valamit.
Nekem? Ugyan mégis mit?
Gyere, és meglátod.
Az idegen elvitte Marci bácsit egy különös helyre. Furának tűnt neki, de ismerte a helyet.
Idegen? Mégis hol vagyunk most?
Ismerős a hely. Lássuk, őt felismered.
Hát, az ott én vagyok. És milyen fiatal voltam.
Igen. És rémlik még valami más is?
Igen. Gyerekként nagyon szerettem a karácsonyt. Szüleimmel, meg nővéremmel elmentünk a gyülekezetbe. Bizony. De hát ez az egész lényegtelen, humbuk az egész.
Látod? Az, ami elől menekültél, azt régen szeretted. Szerettél gyülekezetbe járni, igeverseket tanulni. Mi történt?
Igen. De az régen volt, ez meg most van. Különben is miért mutattad mindezt nekem?
Hogy lásd, honnan indultál. És talán már nem emlékszel, de van valaki, aki szeret téged. És megváltoztathatja az életed.
Ezzel Marci bácsi ismét a komor szobájában találta magát. Egyedül, szomorú volt, hiányt érzett a szívében, de Kanakul csak ennyit mondott.
Humbuk!
És megint elaludt. Nem sokkal rá, egy újabb idegen jelent meg előtte.
Marci, ébredj! Mutatom kell valamit.
Mi? Jaj, ne! Ki vagy te?
Az nem számít, de mutatnom kell neked valamit.
Jó, ez csak egy álom. Mindjárt úgyis felébredem. Humbuk az egész!
Nem, ez nem álom. Gyere, mutassak neked valamit.
Marci bácsi végignézte az aznapját. Attól kezdve, hogy felkelt. Minden reggel ugyanaz a megszokott menet ment végbe. Mindenhez kedvetlenül állt hozzá. A kávé általában kihűlt, mire odajutott, hogy megigya. Az újság olvasása még jobban felidegesítette. Ezek után elment dolgozni. Egy korduló kislány ment oda hozzá, némi elemózsiát kérni, de rossz indulatúan elzavarta. A munkahelyén mindenkit szekált, hogy miért nem dolgozik eleget, és mindenki lusta, és milyen rossz munkát végeznek. Mikor próbáltak egy kis szeretettel, kedvességgel hozzáfordulni, undokul és visszautasítóan ráförmett kollégájára. Marti bácsi, miközben ezt nézte, egy rész nagyon megragadt őt, mivel hozzájöttek, és elhívták őt, menjen el velük ünnepelni a gyülekezetbe, ne töltse egyedül a karácsonyt. De csak süket fülekre találtak, mivel neki eszeágában nem volt bárkihez is elmenni, bárkivel is ünnepelni. Minden évben eljött hozzájuk egy kórus, akik karácsonyi énekeket énekeltek, és ő minden évben elzavarta őket.
Tudom, mit akartál mutatni, hogy én mennyire elviselhetetlen és tönkrement ember vagyok. Nos, sikerült elérned a célod.
Ez igaz, igazad van. Viszont Még nem késő változtatni.
És újra a sötét szoba négy fala közt találta magát Marci bácsi. Nyugtalanította az, amit látott, és sokat elmékedett rajta. De fáradt volt nagyon, és ismét elszenderült. Később egy harmadik idegen is megjelent, és felkeltette.
Marci! Marci, ébredj!
Tudom. Te is mutatni akarsz valamit. Eddig láttam a múltam, láttam a jelenem, te a jövőm akarod mutatni, igaz?
Nos, a döntéseink meghatározzák a jövőnket. Így a jövődet nem tudom megmutatni. De szeretnék kérdezni tőled valamit. Hogy képzeled te el a jövődet? Ugyanilyen megszomorodott, elkeseredett magányos emberként? Vagy szeretnél egy szeretetteljes, reménységeteljes, boldogabb jövőt? Ebben megtalálod a kérdéseidre a választ. Ha igazán keresel, rátalálsz a helyes útra.
Marci bácsi még azon az éjszakán megkereste a választ. Megtalálta a helyes utat. Te is keresel? Ott, ahol ő megtalálta, te is megtalálhatod.
Hozzánk az égi szeretet. A bölcseket meg csillagfény vezete az útjukon. Mi szép is volt, mi megnyerő az első karácsony. Ó, de szép karácsony volt, mikor hozzánk a fene érkezett. Égi fényből a sötét magára felett felé.
Közös énekkel szolgálunk, és utána az igehirdetést hallgatjuk meg.
Egy
Testvéreim, ahogy hallgattam ma este is, a tegnap is, a tegnap előtt is a szolgálatokat, arra gondoltam, hogy nagyon el vagyunk kényeztetve. Sok szép szolgálatot hallottunk, énekeket, előadásokat, verseket, és igazán örülhetünk annak, hogy gyermekeink, fiataljaink ilyen tehetségesek, ilyen értelmesek. Azt szeretném, ha ezek a dolgok, amiknek tanúi lehetünk, ne kárunkra, hanem hasznunkra legyenek, lelkileg. Nem azért hallgattuk meg ezeket a szolgálatokat, hogy szórakoztatva legyünk, hanem azért, mert Isten különböző módon akar megszólítani bennünket. A zenének a hangján, az irodalomnak a hangján, az őszinte, egyenes, bizonyságtevő beszédnek a hangján akar megszólítani bennünket az Úr, és úgy vegyük ezt, mint Isten tisztelet. Azért is van ez a szolgálati modul a mi Isten tiszteletünkbe beépítve, mert mi úgy tekintünk erre, mint Isten tiszteletre. Mint olyan dologra, amiben Isten kezd megszólítani bennünket a kezdő imától kezdve, egészen majd az ige hirdetésen keresztül, és amikor mi válaszolunk az ige hirdetés után a mi szívünkbe, imában és döntésben arra, amit az Úr nekünk mondani akar. Vagy mit tudott az Úr mondani nekünk idáig? Ma este... Tudjátok, testvéreim, mit mond nekünk az Úr? Hallgassuk csak meg az ő igéjét. De bőségesen kiárat rám a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Ezek a versek, Isten igének ezen szavai, Isten kegyelmének bőségéről beszél. És Pál apostol erről bizonyságot tett, hogy ő megtapasztalta Istennek eme nagy kegyelmét, üdvözítő kegyelmét. Különben Isten mindig kegyelmesen viszonyul az emberhez. Mert Isten szereti az embert, és amikor valaki szeret valakit, akkor nem lehet nem kegyelmesen viszonyulni hozzá, csak abban az esetben lehet, ha valaki tökéletes. A nem tökéletes emberekhez, a nem tökéletes lényekhez a szeretet megnyilvánulása mindig kegyelmesen kell megnyilvánuljon, mert mindig valamit el kell nézni, mindig valamit meg kell bocsátani, mindig kell várni valamire. Ilyen a szeretet. Kegyelmes. mióta Isten megteremtette az embert, és az ember elesett, azóta látszik Istennek a kegyelme. Mert amikor a bűn bejött ebbe a világba, és ha Isten nem lett volna kegyelmes, akkor mindennek vége szakadt volna akkor. Hát volt ott valami, már a kezdet kezdetén valamilyen büntetés, de nem a teljes büntetés volt. Mert a bűn zsoldja a halál, és akkor el kellett volna Isten törője az embereket. A történelemnek vége lett volna, egy néhány napos emberi történelemnek vége lett volna, akkor, amikor az ember vétkezett, de attól kezdve Isten kegyelmes az emberhez. És hogy nyilvánul meg Istennek a kegyelme? Istennek a kegyelme megnyilvánul azzal, abban, hogy nem bünteti meg azonnal a bűnt. Isten kegyelme megnyilvánul abban, hogy fenntartja a világot és az embereket. Isten kegyelme megnyilvánul abban, hogy gondoskodik az emberről, hogy féken tartja a gonoszt ebben a világban, hogy ne terjedjen ki úgy, ahogy a gonosz akar, hanem csak annyit, amennyit megenged Isten az ő kegyelméből és jóságából. Azonban ehhez a kegyelemhez, testvéreim, karácsonykor egy másfajta kegyelem is csatlakozott. Mert a többi kegyelemnek csak akkor van értelme, a fenntartó, a gondoskodó, az elnéző kegyelemnek csak akkor van értelme, ha beszélhetünk üdvözítő kegyelemről is. És azt mondja az ige, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme is minden embernek. A kegyelem árjába még egy folyó becsatlakozott. Ez pedig az üdvözítésnek a kegyelme. Amikor Isten nem csak elnézi, nem csak fenntartja ezt a világot a bűnös emberekkel együtt, hanem meg akarja változtatni az embernek a helyzetét, a belső lelki világát. Nem csak arról van szó, hogy az életet, mint magát, fizikai életet és a társadalmat fenntartsa, hogy ne menjen tönkre, hanem beavatkozik az ő kegyelméből és szeretetéből, hogy megváltoztassa azt, ami rossz benne. Na ez az üdvözítő kegyelem. És azt mondja az apostol, hogy ez kiáradt. Ha szinonimákat keresünk erre a kiáradásra, erre a bőséges kiáradásra, akkor olyan szavakat találhatunk különböző fordításokban, hogy felettébb nagy lett Istennek a kegyelme, hogy túláradó lett Istennek a kegyelme, túláradó bőséggel nyilvánul meg Istennek a kegyelme, hogy megsokasodott a kegyelem, hogy mérték fölött megsokasodott a kegyelem. Próbálják a fordítók megragadni ezt a gondolatot, hogy milyen nagy is Istennek a kegyelme. Eszembe jut az, hogy a Isten kegyelme olyan, mint egy túláradó folyó, ami elárasztja a száraz területet, a száraz földet. Több évvel ezelőtt láttam egy filmet, egy afrikai sivatagról, lehet sokan ismerik ezt a filmet, az a címe, hogy Sivatagi Show, és abban arról van többek között szó, hogy egy bizonyos területet eláraszt a víz az évnek egy időszakába. És hogy jön a víz, és hogy kelti életre azt, ami úgy látszik, hogy halál a porba, a homokba, és hogy mennyire virágzik, és hogy milyen élet támad a víz után, az eső után, és hogy jönnek a folyók, és elindulnak folyni a folyók, és az állatoknak életteret biztosítanak, és minden virágzik. De csak egy ideig. Az Isten kegyelme még ettől is túláradóbb, mert az nem lesz olyan időszakos, nem vonul vissza Istennek a kegyelme, nem szárad ki Istennek a kegyelme, hanem amikor egyszer megkezdődött ez a kiáradás az Úr Jézus Krisztusba, ez egész végig fog tartani, ameddig ember lesz ezen a földön, ameddig újra vissza nem jön a király, és megítéli az embereket. Aszerint, hogy ki hova tartozott lelkileg, és aszerint, hogy ki mit cselekedett ebben a földi életben. Testvéreim, szeretném én is Istennek ezt a kegyelmét hirdetni. Erre a kegyelemre olyan szüksége van az emberi szívnek, mint ahogy szüksége van a kiszáradt sivatagnak a vízre. Mert nem tudunk meglenni anélkül, hogy Isten bocsánatát meg ne kapnánk. Nem tudunk meglenni anélkül, hogy Isten valamit cselekedjen az életünkbe, mert Isten nélkül, Isten munkája nélkül nyugtalanok vagyunk, nem kapjuk a helyünket, nem találjuk az emberi mi voltunkat, nem látjuk az életünknek a célját, valamit kell tegyen az Isten velünk, valamit kell tegyen az Isten bennünk. Éhezzük és szomjuhozzuk Istennek ezt a kegyelmét. De hadd mondjam el, hogy ez a kegyelem nem egy olcsó kegyelem. Az emberek szeretnék a kegyelmet olcsóvá tenni. Úgy gondolják, hogy az üdvözítő kegyelem is olyan, mint a többi kegyelme az Istennek. Úgy szeretnék legalábbis, hogy olyan legyen. Hogy csak kapjanak az Istentől, hogy jó létben legyenek, hogy megmaradjanak, hogy előre haladjanak, hogy boldogok legyenek. Úgy, ahogy Isten az ő általános kegyelmével fenntartja és boldogítja ezt a világot. Olcsóvá tették a kegyelmet. Ha visszagondolunk csak a keresztény gondolkodás történetére, sokak előtt ismert ez a kifejezés, hogy a hitből való megigazulásnak a tana. Na ezt a hitből való megigazulásnak a bibliai tanát el lehet ferdíteni, és helytelenül lehet értelmezni. Mert úgy is lehet gondolni, hogy Isten megcselekedett mindent az Úr Jézus Krisztusban, nekem nem kell semmit se tennem, ha én ezt elfogadom az elmémmel, amit Isten cselekedett Jézus Krisztusban a Golgotán, akkor én üdvözülök, és a mennyországba fogok jutni, akkor én Isten gyermeke vagyok. Nem erről beszél a Biblia. Nem csak egy észbeli elfogadásáról beszél azoknak a tényeknek, amik Krisztusban történnek, hanem igenis, amikor jön Istennek az üdvözítő kegyelme, az nekünk sokba kerül. Sokba került az Istennek, és valamibe kerül nekünk is. És ez, amit nekünk fizetnünk kell érte, ez az, hogy megengedjük, hogy ez a kegyelem bejöjjön az életünkbe, és olyan változást hozzon, amilyet Isten akar a kegyelme által bennünk. Különben olcsó lesz ez a kegyelem. Vagy gondoljunk csak arra, hogy a predesztináció az eleve elrendelés tanát is, hogy félre lehet értelmezni. Mert egyesek azt tanítják, hogy még mielőtt Isten megteremtette volna ezt a világot, kiválasztotta azokat, akiket üdvözíteni akar. És mivel Isten olyan hatalmas, olyan szuverén, hogy senki nem állhat az útjába, ezért akiket kiválasztott, úgyis fognak üdvözülni. Azok úgyis fognak hinni. És hogyha egyszer hisznek, azok úgyse fognak elkárhozni soha. Hát van ennek a tanításnak bibliai alapja, azonban ezt így egyszerűen értelmezni, anélkül, hogy az ember felelősségét, megtérését, odaszánását figyelembe ne vennénk, ebből egy tévtanítás lesz, és a kegyelem olcsó lesz. A felolvasott ige szakaszban, testvéreim, találunk az üdvözítő kegyelem munkájáról feljegyzéseket, és erre való utalást, hogy lássuk, hogy milyen az a kegyelem, ami olyan bőségesen kiárad. Hogy Pál apostol bizonyságot tesz erről, azt mondja, hogy az üdvözítő kegyelemnek az egyik területe a megtérésre való kegyelem, a másik területe a szolgálatra való kegyelem, és egy ismét más területe az átformálódásra, a belső megváltozásra való kegyelem. A megtérésre való kegyelem azért lehetséges, testvéreim, mert eljött hozzánk az Úr Jézus Krisztus. Ezt ünnepeljük a karácsony ünnepe alatt, ami időnkben, évszázadainkban olyan jelentős és olyan érzelmekkel gazdag ünnepsége a kereszténységnek. Ünnepeljük azt, hogy megszületett egy ember, megszületett a názáreti Jézus. De ez a názáreti Jézus Isten egyszülött fia volt. az a megígért mesiás, akiről szólt a profécia, hogy ő jön, és ő általa meg lesznek bocsátva a bűnök. Igaz beszéd, mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy üdvözítse az embereket. Hogy elhozza ezt az üdvözítő kegyelmet. Kellett az ő eljövetele. Igaz ez, ez nem mese, ez nem legenda, ez nem mitosz. Ez egy történelmi valóság. A történelem egy pontján történt valami, ami nem ebből a világból való, ami nem ebbe a világba megtörtént, vagy világban lévő érték. Bejött a mennyország ebbe a világba az Úr Jézus Krisztus által, hogy a számunkra elérhető legyen az üdvösség. Tehát miért kellett ahhoz eljöjjön az Isten, és ember legyen? Hát nem lehetett volna másképp megoldani az üdvözítő kegyelemnek a kiáradását? Kellett ehhez a megváltó megszületése? Kellett ehhez a testetöltés? Kellett. Kellett azért, hogy Isten megmutassa az embereknek, hogy mennyire szereti az embereket. És az ember olyan, hogy a szeretetet leginkább az embereken keresztül érzi meg. És ezért lett emberré az Isten, hogy emberként szeressen bennünket. Hogy a mi szívünk ráhangolódjon, rezonáljon az ő szeretetére. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem azt mondja a Biblia, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy valamit eldöntött az örökkévalóságba, mennyországba, valamit gondolt, valami nagy tervet gondolt ki, hanem azt mondja, hogy elküldte az ő fiát ebbe a világba, hogy ember legyen. Kellett eljönnie Jézus Krisztusnak azért, hogy megmutassa, kijelentse nekünk, hogy milyen az Isten, hogy milyen az Atya. Mi atyán, ki vagy a mennyekben, tanított az Úr Jézus Krisztus bennünket imádkozni. Szükség volt arra, hogy Jézus Krisztus eljöjjön ebbe a világba, akiben, ahogy mondja a Kolossei levélben, benne lakott az Istenség egész teljessége testileg. Hogy amikor benne lakott, akkor jött és kárhoztatta a bűnt a testbe, és jött és lelki világosságot adott az embernek, és az emberek felismerték önmagukat, megismerték az Istent, új szellemi dimenziók tárultak fel az emberek előtt. Szükség volt arra, hogy Jézus Krisztus eljöjjön ebbe a világba emberként. Szükség volt arra, hogy megmutassa, hogy milyen az igazi emberi élet. Ádám óta senki sem élt úgy, mint ahogy egy embernek élnie kellene. Mert nem tudtuk. Nem tudtunk, mert nem voltunk informálva róla, hogy milyen is az igazi emberi lét. De nem csak, hogy nem voltunk eléggé informálva, még ha lettünk volna, akkor se tudtuk volna megélni azt. Mert Isten az Ószövetségbe is mondogatta az embereknek, hogy megjelentetett ó ember neked, hogy mi a jó, és hogyan kell járnod az élő Istennel. De az ember nem tudta azt megélni, mert elromtotta az embert a bűn. Elgyengítette az embert a bűn. Ezért kellett jönnie az Úr Jézus Krisztusnak. Az üdvözítő, kegyelem lehetséges, mert Jézus Krisztus megjött, eljött ebbe a világba. De azért is szükséges, vagy azt is munkálja az üdvözítő kegyelem a megtérés által, hogy megértsük, hogy szükségünk van Istenre, és szükségünk van a megtérésre. Ez is egy nagy kegyelem. A megtéréshez tartozik. Az a világosság, ami az életünkre világít, Isten fényéből, amikor felismerjük önmagunkat. Mert nem lehet megtérni igazán csak erkölcsi tanításra. Hogy az emberek erkölcsi tanításokat adnak, nagyon gyakran az isteni kijelentés válik csak erkölcsi tanításra, hogy így élj, ezt csináld, ez a helyes. És az embereknek megvan ez a fogalmuk. Még ma is az erkölcsi relativizmus idejében megvan ez a fogalom az embernek, hogy mi a jó és mi a rossz. De ez nem elége. A megtéréshez kell az a világosság, amit Isten tud adni. Mikor az Isten fénye világít az emberre, az igén keresztül, az ige hirdetésen, a Szentlélek munkáján keresztül, ami egy adott pillanatban nagyon kellemetlen, ami nagyon bántó, ami nagyon megszomorító. De ez nagy kegyelem. Mert enélkül nem tudunk megtérni, enélkül nem tudunk üdvözülni. Isten üdvözítő kegyelmében benne van az a fény, ami a szívedbe megy, és ami áthatja a szívedet, az a beszéd, mint ahogy az apostolok, amikor prédikáltak, hogy áthatotta a szívüket, mint egy dárda döfés, és azt kérdezték, mit kell nekünk cselekedjünk. Mert először nem tudták volna elfogadni, hogy ők voltak azok, akik gonosz kezeikkel keresztre feszítették a Jézust. Ezt kikérték maguknak. De mikor hallották az igét, amikor szólt a Szentlélek, amikor jött a mennyből a világosság, akkor már nem volt egy szavuk sem, és azt mondták, hát ha ez így van, atyám fiai, akkor mit csináljuk? Tapasztaltad már ezt a kegyelmet az életedbe? Kiáradt ez a kegyelem? Vagy a szíved kemény? Vannak koncepcióid arról, hogy mi a hívő élet? Ismered a Bibliát, és próbálod az életedet alakítani valahogy a gyülekezeti elváráshoz, de még nem kaptad meg ezt a kegyelmet, ezt a megvilágosodásnak a kegyelmét. Vagy ha megkaptad, akkor bezártad a szívedet, és nem tudott elvégezni Isten semmit benned. Milyen nagy kegyelemnek álltál ellen? Testvéreim, a megtérés kegyelmébe az is benne van, hogy abba tudjuk hagyni a bűnös életünket. Azt mondja Pál apostol, én, aki azelőtt milyen ember voltam? Azt mondja, hogy Isten káromló voltam. A vallásos élete ilyen fénybe tűnt fel neki. A legjobb volt a legjobbak közül, és mikor Istennel találkozik, az Úr Jézussal találkozik, azt mondja, hogy Isten káromló voltam. Üldöző ember. És erőszakos ember voltam. De megváltoztam. Abba tudtam ezt hagyni. Mert megadatott nekem a megtérésnek a kegyelme. Testvéreim, mindenkinek megvannak a saját bűnei, saját lelki torzulásai, leterhelései, leterhelődései. Pál apostolnak az övé, nekünk a mieink. De az a jó, testvéreim, hogy meg tudunk változni. Mikor Isten üdvözítő kegyelme ér, és mi meglátjuk a bűneinket, és meghalljuk az ő igéjét, és hiszünk benne, és elfogadjuk őt, akkor a bűnös életnek véget lehet vetni. Abba lehet hagyni a bűnt. Milyen csodálatos kegyelem. Hogy ne érezd úgy, testvérem, barátom, hogy a megtérésre való felhívás, egy nyaggatás, egy félelemkeltés a szívedbe, egy ijesztés. Ne vedd úgy, hogy valami olyasmi, amitől félni kell, amitől menekülni kell, amit el kell halasztani, ha lehet, minél későbbre. Gondolj csak arra a képre, hogy Isten jót akar ezzel. Nem azért hív fel a megtérésre, és adja a megtérés kegyelmét, nekünk, hogy az valami rossz legyen, hogy ezzel beskatujázzon bennünket, hogy félretegyen, hogy csökkentse az emberi képességeinket, a boldogságunk szintjét a minimumra süllyessze. Tudod, ez olyan, mint mikor valaki fuldoklik a vízbe, és segítenek neki szilárd talajt érni. Akkor ez nem fogja tehernek venni, nem fogja bosszantásnak venni, nem fog haragudni arra, aki segít neki, hanem nagy örömmel fogadja. És Pál apostol is egy ideig rugódozott Isten ellen, de mikor találkozott az Úr Jézussal, akkor azt mondja, nem tanácskoztam többet testtel és vérrel. Elfogadta. Adja az Úr, hogy ilyen kegyelemben legyen részünk. Az üdvözítő kegyelemben tapasztaljuk meg a megtérésnek a kegyelmét. És amikor megtapasztaljuk a megtérésnek a kegyelmét, akkor jön az átformálódásnak a kegyelme is az életünkbe. De mielőtt ezt magyaráznám néhány szóba, azt látjuk az igében, hogy Pál arra is utal, hogy az üdvözítő kegyelemben benne van a szolgálatra való kegyelem is. A 12. vers azt mondja, hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősít engem, mert megbízhatónak tartott, amikor a szolgálatra rendelt. Megbízhatónak. Keresgéltem ennek a szónak az értelmét. Hát nem azt jelenti ez a szó, hogy Isten megpróbálta az apostolt először kisebb feladatokkal, és amikor helyt állt, amikor látta, hogy kitartó volt és megbízható volt, akkor adott neki nagyobb szolgálatot. Mivel ez az ember megbízható, ebbe lehet bízni. Ez olyan képességekkel rendelkezik, olyan lelki erővel, olyan akaraterővel rendelkezik, hogy meg lehet bízni benne. Nem erről van itt szó. Az, hogy megbízhatónak tartott, itt egy olyan szó van, amikor egy király kirendel valamit, kinyilatkoztat valamit, mikor egy rendeletet hoz valaki, egy úr, egy uralkodó. És úgy lehet értelmezni ezt, hogy Jézus Krisztus engem királyi rendelettel bizalmat előlegezett a szolgálatra nekem. Úgy találta, hogy én alkalmas vagyok erre a szolgálatra. Itt nem a Pál érdemeiről van szó, hanem Jézus Krisztusnak a kegyelméről. És azt mondja, te Pál, te rugódoztál ellenem, üldözted az enyémet. Buzgóságodban azt se tudtad, hogy mit csinálsz. Káromoltad az Isten. Azt hitted, hogy milyen szent vagy, pedig erőszakos voltál. Az emberi természeted rugódozott, és minőségnek tudtad magadba azt, ami nem volt az. Pál, tudod mit? Én most megbízlak téged, felemellek téged, hogy szolgálj engem. Üldöztél idáig, most az én szolgám leszel. Pál, az én szolgám, nem a jeruzsálemi főpapoké, nem a farizeusoké, nem az írástudók barátja leszel, nem a Gamáliel tanítványa leszel, hanem az én szolgám leszel, Pál. Micsoda megtiszteltetés. Hogy felemeli az Úr Jézus Krisztus Pált, akkor, amikor még semmi nem látszik belőle. Mert nem az érdemekről szól itt a kérdés, hanem az üdvözítő kegyelem. Felemel bennünket, hogy szolgáljunk. De hát mi is a szolgálat? A szolgálat Isten szeretetének és gondoskodásának az eszköze lenni. A szolgálat, testvéreim, az, amikor szinte Istent helyettesítjük ebbe a világba. Amikor Isten rajtunk keresztül fog munkálkodni az emberek között. Az a szolgálat. Mert Isten most nincs itt. Ő végez ugyan a világba olyan dolgokat, amihez nem kell emberi segítség. Fenntartja ezt a világot hatalmas szavával. És bizonyos eseményeket megszab abban a világban, hogy történjenek. De munkájának a nagy-nagy részét, nem tudom én hány százalékát, embereken keresztül végezi. És azt mondja, ez az ember azt teszi, amit én tennék. Én használom őt. Én, az én eszközöm, az én küldöttem, az én angyalom, az én apostolom, az én szolgám, az én rabszolgám, ő cselekszik az én nevembe. Na ezt jelenti, hogy Istennek a szolgái vagyunk. Mindenki, aki üdvözítő kegyelemben részesült, az Istennek a szolgája. Nem lehet Isten kegyelmében, a megtérés kegyelmében, a megújulás kegyelmében részesülni, anélkül, hogy ne lennénk Istennek a szolgái is. Mert mire térünk meg? Arra azért térünk meg, hogy ne legyünk szomorúak, ne legyen egy csőttömeg az életünk? Azért térünk meg, hogy boldogok legyünk? Nem azért térünk meg. Ezek csak járulékos elemei a mi megtérésünknek és megújulásunknak. Azért tértünk meg, mert az életünket leigázta a sátán. És mert vétkeztünk, és fellázadtunk az Istennek, Isten ellen. és akarva, akaratlan kiszolgáltattuk az életünket az ördög hatalmának. És most átmegyünk az ördög hatalma alól az Isten hatalma alá. És most ő fog nekünk parancsolni. Most őre áttekintünk. Most az számít, hogy mit mond ő. Ez érdekel bennünket. Na ez a megtérés. Aki nem így tér meg, akkor az a mit csinált? Csak így lehet megtérni. Hogy a sátán szolgájából leszel Istennek a szolgája. És milyen nagyszerű. Olyan világ van, ahol Biblia tanításait és a keresztény életet is meghamisítják, és mi magunk hívő emberek is vétkesek vagyunk abban, hogy nem fogadjuk el Istentől úgy a hívő életet, mint ahogy azt adni akarja, mint ahogy az van valójában. És kiválogatunk belőle valamit. Tetszik nekünk a gyülekezetbe való járás, tetszik az éneklés, tetszik ez, tetszik az, tetszik az a nyugodtság, amit ad nekünk, az a tudat, hogy Istené vagyunk, az a nyugodtság, hogy hát most már nem vagyunk bűnösek és megbocsátott nekünk, de ha ez nem épül az odaszánásnak az alapjára, ez a nyugodtság, ez a békesség állandóan meg lesz rázva, és össze-vissza fog hullámozni az életet. A legjobb esetben. A legrosszabb esetben aludni fogsz egész életed alatt, a lelkiekben, és majd csak akkor ébredsz fel, mikor túl késő. Na ez a szolgálat. Az a szolgálat, hogy ott, ahol vagy. Ha munkahelyen vagy, akkor Isten eszköze vagy. Ha a családban vagy, akkor Isten eszköze vagy. Ha a gyülekezetben vagy, akkor Isten eszköze vagy. Ha világban vagy, Isten eszköze vagy. Ha az iskoládban vagy, azt teszed, amit Isten tenni akar azokkal az emberekkel. Oda szánod magadat, és szólsz nekik, és segítsz nekik. Ha szegények között vagy, akkor segítesz rajtuk. Ha nyomorultak között vagy, megvigasztalod őket. Ha bűnösök között vagy, az evangéliumot hirdeted nekik. Ha gyülekezetben vagy, építed a gyülekezetet, és szolgálsz. Na ezt jelenti Istennek a szolgája lenni. És tudod, Isten felemelték. Nem nézte a tehetségedet, hanem királyi rendeletével azt mondja, hogy ez az én szolgám. Kinyilvánította rólad. És ez benne van az üdvözítő kegyelemben. Ezt el kell fogadnod, mert ez egy megelőlegezett bizalom. Mert képesek leszünk erre a szolgálatra, hibáinkkal, gyengeségeinkkel együtt. Lesz erőnk hozzá, mert ő elküldte az ő szent lelkét. Mert a történet nem rólunk szól, hanem Istenről szól. Így van ez, például egy kisgyermekkel. Amikor egy kisgyermek segíthet a szüleinek, segíthet az édesapának, ugye, vegyünk egy 3-4-5 éves fiúgyermeket, apa, én is segítek. És benne van, és dolgozik, és megfogja a kalapácsot, vagy a csavarhúzót, vagy arrább tesz valamit, és megcsináltuk. És úgy örül a gyermek, hogy mintha ő csinálta volna, ő végezte volna az egész feladatot. Így vagyunk mi is, testvérei. És azt mondja az apostol, megerősít bennünket a szolgálatra. Miért? Mert az a szolgálat, amiben vagyunk, ez emberfeletti erőt igényel, és emberfeletti energiát igényel. Mert miért? Azért, mert olyan változást kell eredményezzen a szolgálatunk, amit csak Isten tud elvégezni. Megtéríteni csak Isten tud. Megszentelni csak Isten tud. És mi ennek az eszközei vagyunk. Mi nem tudjuk ezt elvégezni. Mi csak segítünk az Istennek. Mi csak eszközei vagyunk az Istennek. És ő meg fog bennünket erre erősíteni. Ez egy szellemi feladat. Mert amikor jót teszünk, akkor is egy lelki szolgálatot végzünk. Nem azért teszünk jót az emberekkel, hogy legyen nekik mit egyenek, vagy legyen ruhájuk, hanem azért adunk ruhát, hogy érezzék meg Istennek a szeretetét. Azért adunk nekik ételt. Azért bátorítunk, azért szólunk a munkatársunknak és az osztálytársunknak, mert azt szeretnénk, hogy Isten munkálkodjon az életükbe. Nem azt, hogy megismerjék, hogy milyen jó és meleg szívű ez a fickó. A szolgálatnak a kegyelme. Benne van az üdvözítés kegyelmébe. És ez kiárat. árad. Képzeld el, hogy most hogy árad Isten kegyelme, mint egy folyó, és oda jön a te szívedhez. És kell engedjed, hogy megragadjon, hogy felemeljen téged, és magával vigyen ez a kegyelmi áradat. Mert azért jött az Úr Jézus ebbe a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Az üdvözítő kegyelemben, testvéreim, benne van az átformálódásnak a kegyelme is. Ebből idáig világossá lett, hogy... Jó, hogy nem történt semmi probléma. Csak néhány apróság esetleg. Tehát világossá lett idáig, testvéreim, az, hogy az üdvözítő kegyelem mindig valamilyen belső munkát akar bennünk elvégezni. Valamit meg akar változtatni, belénk akar hatolni, minket akar átformálni. És gondolom mindnyájunknak eszébe juthat az Ószövetségből az a példázat, amikor Jeremiást elvitte az Úr a fazekas házába, és azt mondja, nézd csak, hogy dolgozik a fazekas. És hogy dolgozott a fazekas? Vette az agyagot a keréken, és formálta, és egyszer csak elromlott. És akkor összegyúrta az agyagot, és újra feltette a korongra, és megint formálta. És azt mondja Jeremiásnak, mondd meg, Izrael népének, olyanok vagytok az én kezembe, mint az agyag a fazekasnak a kezébe. Testvéreim, mi ez a belső átformálódás? A lelki világunkban, a lelkiségünkben történő változások. Azt mondja az énekünk, Isten kegyelmi művében milyen csodálatos, mikor egy óemberből egy újat létrehoz. Értékesnek tartod ezt a kegyelmet? A változásnak a kegyelmét. Gondolkozz csak el ezen a karácsonyon. Örülsz annak, hogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent, de próbáld magad elé látni, hogy milyen változásokat hozott Isten az életedbe idáig. Mert amilyen mértékben munkálkodott a kegyelem, olyan mértékben jelennek meg a változások a belső világodba. Először Isten megbocsátja azokat a bűnöket, amiket elkövettél. És akkor felszabadulsz. És ad egy erőt. A Szentlélek költözik a szívedbe, hogy tudj ellenállni az ördögnek. Nem sikerül mindig. Lesz, amikor elesel a kísértésekben. De ahogy így élsz az Úrral való közösségbe, rádöbbensz arra, hogy az ellenség nem csak kívül van, hanem belül is. Ott vannak a gondolataid, ott vannak az érzésvilágod, ott van az, amit örököltél a szüleidtől, azok a hajlamok. Ott van a jellemedben, a gondolkozásodban, a modorodban megkövesedve a bűn. És jön az Isten, hogy azt megváltoztassa, hogy ne legyél mogorva, hogy ne legyél felelőtlen, hogy ne legyél könnyelmű beszédű, hogy ne legyél érzéki ember, jön, hogy megváltoztasson. Hogy szavatartó ember legyél, hogy becsületes ember legyél, hogy a szentséget, a tisztaságot, az igazságot szerető ember legyél, hogy azért meghalni kész ember legyél, hogy modelláljon téged a krisztusi formára. Na ez az üdvösség. Készít téged a mennyországra, mert oda visz téged abba a nagy galériába, a nagy bemutatóterembe az ő mesterművét. Ez a folyamat itt hosszadalmas. Ez a folyamat itt folyamatban hullámzó választ adunk az Istennek. Egyszer szeretjük az Istent, egyszer úgy érezzük, hogy távol vagyunk tőle. Ez a folyamat fájdalmas. De ez a folyamat végül is győzedelmes lesz. És hadd fejezzem be azzal a képpel, hogy képzeljünk magunk elé egy festőt, aki sokat festett már, de életének a nagy, remek művét akarja megalkotni. Nem olyan régen hallottam, nem is tudom hol, hogy egy festőről mondták, hogy látták őt festeni, és valaki nézte, hogy hogy fest, majd visszajött 2-3 hét múlva, és azt mondja, te nem csináltál ezzel a képen semmit azóta, mióta én elmentem. Hó, dehogy nem. Megerősítettem ezt a vonalt, megváltoztattam ezt az árnyalatot, itt mélységet adtam neki, nem veszed észre? Dolgozik rajta. Dolgozik a festő. Mert az az ő életműve. Az ő lényének a kifejezése. Hogy amikor valaki ránéz arra a képre, akkor abban benne legyen mindaz, ami ő, és aki ő. Na, olyan képei vagyunk mi az Istennek. Az Úr Jézus Krisztus a nagy mesterünk, és dolgozik rajtunk. Most képzeljétek el azt a képet, amelyiket mindig így, egyszer egy vonal, egyszer egy lefestés, egyszer egy mélység, egyszer egy szín átváltoztatás, mintha felkiáltana, hogy mi van már veled? Hagyd már abba egyszer! Ha nem vagyok jó úgy, ahogy vagyok. És a festő azt mondja, ne, várjál, még nem vagy kész. Még jön és lekaparja ott a kaparóval, új festéket tesz fel rá. De miért? Hát a másikat csak letetted, és nem, te vagy az én életműve. Benned akarom megmutatni azt, hogy ki vagyok én. Te vagy az, ami a legértékesebb a számomra. Na, így van az Úr Jézus velünk. Sokszor azt mondanánk, ó, hagyd már el, Uram, vagyok én is olyan jó, mint a többiek. Hát mindig csak engem, mindig csak rám ez a nevelés, mindig csak én változzak, még ez se jó, még az se jó, Uram. Hát mikor lesz ennek a vége? És azt mondja, Mester, még nincs vége. Még nem vagy egészen kész. Na, ez a megváltozásnak a kegyelme. És ez olyan nagy érték. Olyan nagy érték, hogy te elmenj a mennyországba, és ott az egész kozmosz előtt megmutassad a te életedet, a te szívedet, a te lelkületedet, hogy ezt formálta bennem a Krisztus. Ez vagyok én. Emlékeztek, mit mond János apostol? Testvéreim, nem tudjuk, hogy mivé leszünk. Még nem lett teljesen nyilvánvaló előttünk, hogy mivé leszünk. De ha egyszer nyilvánvaló lesz, akkor milyenek leszünk? Hasonlók leszünk ő hozzá. Isten üdvözítő kegyelme megjött, hogy üdvözítse a bűnösöket. Itt nem arról van szó, testvéreim, hogy azért jött az Úr Jézus, hogy egy belépőjegyet adjon nekünk a mennyországba. Nem azért jött. És ha valaki csak annyira tekintette az üdvösségét, Jézus munkáját, hogy jaj, meg vagyok én, hogy nehogy elkárhozzak, annak megmondjuk itt most alázattal, de szomorúan is, hogy ez nem jó felfogás. Az üdvösség az megváltoztat bennünket. Az üdvözítő kegyelem az megváltoztat bennünket. Hát adja az Úr, hogy ilyen változásba legyen része mindnyájunknak. És ha most úgy érzed, hogy hiányos vagy ezen a területen, hogy ez a kegyelem nem áradt úgy be a te szívedbe, pedig száraz vagy, pedig szükséged van erre, és ellenálltál, mert úgy gondoltad, hogy többet ad a világ, az jobb, az boldogabb az az élet, amit az élvezetek meg a világad. Mondd meg az Úrnak, és kérd tőle bocsánatot, és tárd ki a szívedet, hogy ő jöjjön be a szíved.
Thank you.
Drága édesatyánk, örömmel és hálával a szívünkben hálát mondunk ezért a drága alkalomért, igédét, üzenetedét. Köszönjük az üdvözítő kegyelmet, amely tanít, amely nevel minket, és készít a te országod számára. Segíts, hogy a te drága lelkednek engedjünk, hogy tudjad bennünk kiformálni, és tudjad bennünk elvégezni azt a nagy munkát, hogy a te képmásodra, a te hasonlatosságodra legyen az életünk, és tudjunk téged szolgálni továbbra is örömmel. Amen.
Amen.